A zöld pénzügyi percek mai adásában is Bátorfi Botonddal osztjuk, és a mai napon most már konkretizálunk. Olyan ügyekről beszélünk, ami greenwashing botránynak is nevezhető, és lehet belőle tanulni.
Hát rengeteget lehet, azt gondolom, tehát abszolút a mai napon ez a célunk, hogy nem öncélú módon, de megnevezzünk pár olyan esetet, vállalatot, ami negatív példáját jelenti szerintem a fenntarthatóságnak, illetve hát nem is jelenti a példáját, hanem egy greenwashingról, egy zöldre festésről van szó. Ugye erről a jelenségről beszélgettünk a két legutóbbi adásban. Most nagyon röviden fogunk csak definiálni, hogy a konkrétumokra tudjunk térni, de egyébként, ha bárki vissza szeretné hallgatni, az a fintech.hu a rádió műsorok menüpont alatt ezt megteheti, az összes rádió műsorunknak az adását. És a mai témánk pedig két olyan vállalatot hoztunk, amelyik viszonylag pozitív megítéléssel rendelkezett, főleg az egyik a fenntarthatóság tekintetében, hogy a nyilvánosságban. Viszont az elmúlt években olyan botrányok érkeztek a házuk tájáról, ami kicsit ezt megváltoztatta, de lehet, hogy inkább nagyon. Főleg a Volkswagen esetén van ez így, amely 2015-ben került. Hát mondhatjuk azt, hogy a nyilvánosság ösztüzében, amikor kiderült, hogy az autóikon, a gépjárműveiken olyan eszközöket helyeztek el az emissziós tesztek folyamán, amelyik érzékelte, hogyha zajlik egy emissziós teszt, és akkor egy jelentősen kisebb kibocsátású működésre tudott átállni. Tehát gyakorlatilag, amikor ezeket a járműveket elvitték megnézni, hogy mennyi káros anyagot bocsátanak ki, akkor ez a szoftver, amit, tehát ez nem egy fizikai eszköz volt, hanem egy szoftver, érzékelte azt, hogy most zajlik a teszt, akkor egy másik üzemmódra váltott, de egyébként a valóságban meg kiderült, hogy a nitrogén-oxid kibocsátása a járműveknek az 40-szerese volt a megengedettnek, tehát a felső határnak a 40-szerese, és hát azért ez szerintem egy klasszikus példája az óriási átverésnek, tehát szoktunk itt olyan greenwashingról beszélni, amikor valaki nem hazudik, de azért kicsit úgy hogy
terel.
Is mondjam, terel jó irányba, az ő számára jó irányba terel bennünket, itt azért abszolút nem erről volt szó, tehát ez egy konkrét hazugság volt a Volkswagen részéről, ami aztán kiderült, és 2020-as adatok szerint úgy emlékszem, hogy 33,3 milliárd dollár volt az az összeg, amiben nekik ez fájt, itt most büntetések, szankciók és különböző perek mind benne vannak ebben az összegben, tehát azért ez szerintem egy nagyon erős példája a hazugságnak ebben a világban.
És ilyet nem lehet mondani, de valami elindult akkor szerintem az elektromos autók térnyerésekor. Tehát, hogyha visszagondolunk, ezután a botrány után lett nagyon éles a dízelautók elleni, nem tudom én, nem fellépés, csak hogy egyre több helyen meghúztak egy dátumot, hogy mikorra vezetik ki a dízel üzemű autók gyártását és eladását. Forba galomba hozatalát. Honnan kezdődik az, hogy akkor nagyon nagy pénzeket fektetek az elektromos autók fejlesztésébe. Szóval ez a 2015-ös időpont, és hát nem látjuk a számokat, az eladásokat. Hogy milyen, az érdemes lenne a chartot megnézni, nem? Hogy azt a követő két évben az eladások hogyan alakultak a Beastie Boys által is nagyon kedvelt logóval, mert az abból még sokat lehetne tanulni.
Így van, hatott most, hát valószínűleg egyébként igen, tehát azt is olvastam, hogy itt a pénzügyi következmények között közvetett következményekről is beszélhetünk, de azért azóta ez nagyjából helyreállt, tehát hogy reálisan nézve, aki ma vesz egy autót, nem fog azért rögtön a Volkswagentől eltérő márkához menni, mert 7 éve volt egy ilyen ügy. Nyilván vannak, akik igen, tehát ők valószínűleg nagyon jól csinálják, de gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy azért ennyire kikopnak már ezek a dolgok, de szerintem emlékszünk még rá, és hogyha megnézzük azt, hogy például most a tőzsdén nagyon sokszor érkezik az a vélemény, hogy az elektromos autógyártóknak teljesen túl van értékelve a részvény. Ez egyébként a jelenlegi állapotok alapján azt gondolom, hogy igaz is. Nyilván a potenciál az, ami bele lett árazva ezekbe a papírokba. De hogyha ezt vesszük, hogy miért van mondjuk egy Tesla, vagy akár jóval kisebb, és még kevésbé validált vállalatoknak a részvénye olyan egekben, amit az elmúlt években láthattunk, akkor lehet, hogy ide érdemes visszamenni, mert ott indult el egy olyan folyamat, hogy oké, akkor valószínűleg a hagyományos autóipari szereplőknek nem lehet hinni a szavában, amikor ők azt mondják, hogy ők is elkötelezettek, és minden járművüket kicsit igyekszik környezetbarátabbá tenni, és egyébként ők is csinálnak elektromos autókat. A gyakorlatban meg nyilván most egyszerűsítés az, hogy akkor ez minden esetben így van, de ez a Volkswagen botrány szerintem megrázta ezt a területet. És ha már a megrázásnál tartunk, akkor szerintem erre egy nagyon jó példa a másik cég, akit hoztunk, az IKEA. Mert szerintem, ha meg kéne kérdezni mondjuk az embereket, ma most itt Budapesten kimennénk az utcára, hogy melyik vállalatot tartják tényleg elkötelezettnek az értékei mellett, amelyik valóban a föld védelme mellett van a tevékenységen keresztül is, akkor szerintem az IKEA az élen lenne, vagy valahol az élmezőnyben, mert egy nagyon konzisztens brandépítés zajlik náluk, ami egyébként működik, tehát hogy magam is úgy éreztem mindig, hogy ez egy szimpatikus brand. Viszont aztán kiderült néhány évvel ezelőtt, hogy illegális fakitermelésben vettek részt olyan orosz, illetve ukrán erdőkben, ami megvédettnek minősültek és kifejezetten értékesnek. Ami számomra egy kicsit árnyalta annak idején ezt a képet, az az, hogy az IKEA reakciója az ugye rögtön az volt, hogy megszakították az együttműködést azzal az üzletemberrel, aki egyébként egy Putyin közeli orosz üzletember volt, viszont mégis állították, hogy ők nem működtek vele együtt, tehát egy kicsit igyekeztek rögtön a megfelelő lépést meghozni az, hogy természetesen nem csinálunk együtt semmit, viszont ezzel együtt tagadták azt, hogy bármi illegális tevékenységet végeztek volna, ugye azt mondták, hogy ezek mind legális tevékenységek voltak, amiben ők kollaboráltak. Árnyalja a képet, azt mondtam, de negatív irányba, tehát ez inkonzisztensnek tűnik kicsit, hogyha valaki tényleg nem végzett olyan tevékenységet, ami miatt szégyenkeznie kéne, akkor milyen alapon bontja fel az együttműködést valakivel.
Én ahova beülnék szívesen, akkor egy ilyen cégnek a krízis kommunikációs meetingje. Én annyira szívesen meghallgatnám, csak így voyeurként, hogy mi történik, hogyan, merre viszik. Te láttál már ilyet, vagy voltál már ilyen krízis kommunikáció? De nem is tanultál ilyet.
Nem, sajnos nem, de nagyon érdekelne engem is, hogy mik történtek ott.
Mert az igazi tanulság lehet az, hogy berántják ugye a PR csapatot, meg az ügynökséget, mert mindenkinek van egy ügynöksége, mert akkor meg akkor a főnök megkérdezi, hogy tényleg ez így volt? Hogy megkérdezi, vagy tud róla? Hogyan élő szerződései voltak nyilvánvalóan ezzel az úriemberrel a cégnek, akkor azt hogyan bontjuk, hogy jönnek a jogászok, tehát ez egy jó nagy tárgyalóterem lehetett, amikor szárba szökkent a botrány, és azóta is azért nem egy olyan kampánya van ám, de az IKEA-nak, ami arról szól, hogy greenwashing, tehát hogy próbálják az élét csökkenteni. Nyilvánvalóan vannak országok, ahol nagyon keveset lehet erről tudni, mert a média szerkezete nem alkalmas arra, hogy ezekkel dolgozzanak, de az is biztos, hogy a konkurencia ezt jól kihasználja.
Ez teljesen egyértelmű. És nyilván, amikor kritizáljuk ezt a reakciót, amit adtak, akkor, és itt a krízis helyzetre visszatérve, ez valószínűleg egy nehéz helyzet volt, mert amit végül sikerült ugye produkálni, az az, hogy tagadták a vádakat, de megszakították az együttműködést Jevgenyi Bakurovval, így hívják egyébként ezt az orosz üzletembert, ez nem konzisztens, de úgy voltak már valószínűleg, hogy ezt elismerni nem lehet, mert ezt ismerjük, ezt a nagyvállalati kommunikációt, hogy el nem ismerjük, mert az világvége. Ha viszont továbbra is együttműködünk vele, mondva, hogy semmi rosszat nem csináltunk, akkor nagyon utána fog menni ennek mindenki, és valószínűleg kiderül az, hogy tényleg, ami ki is derült. Úgyhogy ezt a köztes megoldást tudtak választani, hát nem lennék a PR-os meg marketinges kollégák helyében, de valóban azóta elindult illetve hát folytatta ezt az irányt az IKEA.
Sőt.
Rá is erősített, tehát láthattunk, szerintem néhány hónapja volt a tévében egy reklám, ahol kifejezetten arra mentek rá, hogy ők a fenntarthatóságot azt mindig meglátják, minden apró kis ötletet, lehetőséget megragadnak. Ezek amúgy önmagukban jó pofa reklámok, csak hogyha az ember tudja azt, hogy mi történt közben, hogy részt vettek egy védett erdő kiírtásában, akkor hirtelen már nem annyira élvezi ezeket, de nyilván fontosnak tartom azt a greenwashing kapcsán, hogy ha történik egy botrány, akkor örökké nem feltétlenül, nem mindig szabad azzal jönni, hogy akkor ez greenwashing, mert ők egyszer rosszat csináltak, tehát minden vállalatnak adjuk meg, szerintem szimplán a közös érdekből az esélyt arra, hogy változtasson, a probléma az, hogy nem tudjuk. Tehát ezt most addig nem tudjuk, hogy az IKEA részt vesz-e bármi ilyesmiben, amíg újra ki nem derül. Ha nem derül ki, akkor meg mindenkiben ott lesz az, hogy hát lehet, hogy most csak jobban csinálják, és titokban tudják tartani. De egyébként meg természetesen az a reményünk, hogy az elmúlt néhány évben ezt a tevékenységet befejezték, nem vesznek részt illegális erdőknek a kiirtásában, és valóban elkötelezettek amellett az irány mellett, amit kijelöltek. Én nagyon remélem, hogy így van, de fontos szerintem, főleg egy ilyen népszerű és sokak által kedvelt vállalat kapcsán, hogy egy picit többször kérdőjelezzük meg azt a kommunikációt, nézzünk utána, tegyünk fel konkrét kérdéseket a döntéseinken keresztül, a fogyasztói döntéseinken keresztül, és akkor talán hosszú távon valóban megnyugodhatunk majd egyszer, hogy ezeknek a vállalatoknak, Volkswagen, IKEA, bárki más, aki greenwashingba vett részt, most a Nestlé-t is említhettük volna egyébként, hogy ezeknek a vállalatoknak az álljon érdekében, hogy őszinték legyenek velük. Ez akkor lesz így, hogyha rákényszerítjük őket.
Úgyhogy szerintem ezzel a végszóval engedjük el a kedves hallgatókat mára, informálódjunk. Jövő héten is folytatjuk zöld pénzügyi percek Bátorfi Botonddal. Minden adás meghallgatható, különben Botond el is mondja, hogy hol.
fintech.hu-n és a rádió műsorok menüpont alatt minden három műsorunknak az összes adása megtalálható így a zöld pénzügyi percek is.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt mára a Special Edition, és egy utolsó pillanatban a műsorba keveredett dal. Én nemrégiben, talán két hete hallottam először a Subtones első magyar nyelvű dalát a Dal című műsorban, és már akkor nagyon megtetszett, valamilyen ezt a funk is cuccot magyarul elég jól nyomják. Jónás Vera, a zenekar egyik énekesnője, ez már azért egyfajta minőségi garancia is, de hát azt gondolom, hogy a Nem segít más című dalt jó lesz így meghallgatni. Még ez nyers változat, szerintem lesz belőle stúdió verzió is, de nem hagyhatjuk ki. Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek a Subtones-szal, vigyázzon mindenki magára, imádkozzunk az esőért. Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek, én Nesta voltam, jövő héten is, 11-kor. Special Edition. Oh.